Itt a popterisnya.hu, velem szemben pedig a Hír3D főszerkesztője Novák András, aki nem jött üres kézzel, hanem egy olyan könyvet hozott, amely a mai naptól kapható a könyvtárakban, illetve hát pontosabban a hivatalos megjelenése majd december 10-én lesz, és hát meglehetősen érdekes már maga a könyv címe is, Kémes ügyek, amelyet nyugodtan fordíthatok úgy magyarból magyarra, hogy kényes ügyek, ugyanis ez alatt a zárójelben ott van, avagy akcióban a magyar titkos szolgálatok. És rögtön egy többes szám. Szervusz, Andris.
Szervusz, jó reggelt.
Hogy titkos szolgálatok, vagy titkos szolgálat?
Titkos szolgálatok, hiszen Magyarországon most is 4-4,5 titkos szolgálat van, az elmúlt években 5 volt, és hát miután az könyv nem csak itt Magyarországon játszódik, hanem külföldön, hát így bizony más titkos szolgálat is részt vesz benne, hát ugye ők az ellenérdekelt szolgálatok, tehát ezért kellett azt a címet adni neki, hogy titkos szolgálatok.
Mennyire leterhelt, vagy mennyire terhelt egy ilyen titkos szolgálat, vagy a titkos szolgálatok, és hát egyáltalán mi az ő dolgok, mi a munkájuk? Magyarországon van munkájuk a titkos szolgálatoknál dolgozóknak, vagy pedig külföldön van igazából dolguk. Szóval hogy kell elképzelni egy titkos szolgálatnak a munkáját? Bemegyek reggel 8-kor, bélyegzek, és aztán utána leülök, és akkor nyomom a számítógépet, az interneten. Hogy dolgozik a titkos szolgálat?
Nagyon jól mondtad a bevezetőben, hogy valóban a kényes ügyekből lett a kémes ügyek, ezért lett ez a címe. Mindennel foglalkoznak, ami nagyon kényes, és igazából nem lehet nyíltan beszélni, ezért is lett a nevük titkos szolgálat, bár nagyon sokan a hivatalos szerveknél nem szeretik ezt az elnevezést, hivatalosan ugye nemzetbiztonsági szolgálatok, de a titkos szolgálatoknak a lényege az, hogy ne fedjék fel azt, amit csinálnak. Tehát, hogy nem a nyílt színen, hanem mindent amögött, úgynevezett konspirációban vagy mély konspirációban végeznek. Erről szól a könyv, tehát igazi kém, illetve kém elhárító történetek vannak benne. Pontosan azt mutatják be, hogy amikor mi lefekszünk, vagy amikor mi csak simán dolgozunk és bemegyünk a munkahelyre, ők milyen fifikákat, milyen trükköket találnak ki azért, hogy védjék az országot, leleplezzék azokat a kémeket, akik ide jönnek ebbe az országba, vagy olyan információt szerezzenek Magyarország érdekében külföldön, és ez jelenti Afganisztánt, Irakot, Európát, Amerikát, bár hivatalosan nem kémkedünk az Unióban és a NATO-ban, de hát ugye azért láttunk már karonvarjút. Szóval ezért dolgoznak ezek az emberek, és ugye nem kevesen vannak. A könyvnek pedig ugye az lett a lényege, vagy az az eszenciája, hogy mutassunk meg olyan trükköket, olyan hírszerző vagy kémelhárítási trükköket, amiben mi sikeresek vagyunk, és nagyon jók vagyunk mi magyarok, és hát így lett tulajdonképpen 11 történet a könyvben, amelyet 11 tábornok, hírszerző, kém, illetve elhárító, kémelhárító tábornok mesél el.
Változott az előző rendszer, tehát a 89 előtti rendszer titkos szolgálata, azoknak a munkája változott a jelenlegihez képest? Van egy különbség a kettő között, mert hát ott is voltak rendszerek, ott ugye megnevezték 3/1, 2, 3, 4, 8, 16, függőleges 32, szóval itt mindenféle típusok voltak. Ezek a típusok most is megtalálhatók a jelenlegi titkosszolgálatnál, csak amit most ugye elítélünk, hogy akkor azok és amit csináltak, az borzasztó dolog volt, de nagyjából a show folytatódik.
Nemhogy nagyjából, 99%-ban ugyanazt csinálják, tehát mondjuk a 3/1-ből lett az IH az a polgári hírszerzés, a 3/4-ből lett a katonai elhárítás, amit ugye most összevontak a katonai kémelhárítás és a katonai hírszerzése. Tehát tulajdonképpen Pepitából átmentünk Lilába, de semmi nem változott.
Az akkor nem volt legális, illetve legális volt, és illegálisan nyilvánították, és most a folytatásban ugyanolyan legálissá.
Nagyon-nagyon nagy butaság illegálisnak nevezni, hiszen a titkosszolgálati kollégák, tulajdonképpen a nagy részük ugyanazt csinálta a rendszerváltozás után is, hiszen ugyanúgy kellett a katonaságot elhárítani, ugyanúgy kellett hírt szerezni a magyar honvédség részére, mint előtte a magyar néphadsereg részére. Tehát az ott dolgozó kollégák nagy része változatlan munkát végzett, tulajdonképpen csak az irányok változtak, tehát más országok lettek a célpontok, a rendszerváltozás után egyfajta körkörös védelem lett, a NATO csatlakozás után meg kifejezetten ugye a harcterek irányába orientálódtak, illetve mondjuk kelet felé azokkal az országokkal, amelyekkel már nem vagyunk szövetségesek. Minimálisan nagyon nagy baj volt a rendszerváltozás után szerintem, hogy ebben nagyon sok politikát vittek, hogy a 3/3-ban dolgozókra élezték ki a dolgot. De a könyvnek a lényege az, hogy nagyon sok életút tábornok, kémelhárító vagy hírszerző tábornok életútja már 70-es, 80-as években elkezdődött. És egyáltalán nem történt az ő munkájában változás. Az ő hitvallásuk ugyanaz volt, hogy ezt az országot meg kell védeni. Ehhez viszont információt kell szerezni, vagy el kell hárítani itt Magyarországon azért, akik idejönnek és rosszat akarnak. És megerősítettek abban, hogy ezt nem azért csinálják, mert mi a Varsói Szerződés tagjai vagyunk, vagy nem azért csinálják, mert mi a NATO tagok vagyunk, vagy nem tartozunk semmelyik blokkhoz. Azért csinálják, mert ők ezt hiszik és vallják, és olyan történeteket mondanak el a könyvben, amelyek valós megtörtént esetek, amit külföldön hajtottak végre, vagy itt Magyarországon hajtottak végre.
Az a 3x3, ha már említettük és említetted, ami voltak, az létezik most is.
Hát maga a 3x3-as
osztály... Nem ezzel a kifejezéssel nyilvánvalóan, mert ez ugye...
Ezt nagyon nem szeretik a politikusok, vagy nem nagyon szeretik hangoztatni, de tulajdonképpen az egykori 3x3-nak bármennyire rossz a szájíze ennek a történetnek, a 3x3-nak az utód szervezete az nem más, mint a Nemzetbiztonsági Hivatal, most pedig az Alkotmányvédelmi Hivatalban lévő, hát pontosan az osztálynevét nem tudom, de nagyjából valami olyasmi lehet a neve, hogy az alkotmányos rend megdöntése ellen irányuló tevékenység felderítése, tehát mit tudom én, adtak neki gondolom egy 11-es vagy 16-os osztály címet, de tulajdonképpen létezik, hiszen minden országban van egy olyan osztály, amely azért dolgozik, hogyha itt valaki, mit tudom én, azért gyárt gránátokat, meg molotov koktélokat, hogy amikor a magyar miniszterelnök, köztársasági elnök, egyáltalán közjogi méltóságok, vagy egyáltalán, hogy mondjuk ezzel ő megdobálja a parlamentet, és ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy kiül a parlamentben, hát ezt el kell hárítani. Ez egy titkos szolgálati feladat. És bizony, erre van most is egy osztály, amelyik ugyanígy dolgozik. Ezt teljesen párhuzamba lehet állítani az egykori 3x3-mal. Hát akkor az akkori rendszert védték, most meg az mostani rendszert védték.
Igen, egy elmúlt rendszer védelmét most már legálisnak tekintik, a jelenlegit meg teljes mértékben legálisnak, és hát ahogy te mondtad, és hát ez gondolom mindenki tudta és sejtette, igazából semmi nem változik, hogy én mondtam, a show folytatódik, és hát nyilvánvalóan minden uralkodó rendszer a maga uralmát, ha úgy tetszik, szeretné megvédeni, és hát ebben egyenesen következik, hogy semmi az égvilágon nem változott, csak a Pepita rózsaszín lett, a rózsaszín pedig kék, de hát az emberek ugyanazok maradtak. Kémes ügyek, én egész véletlenül a 45. oldalon lapoztam fel a könyvet, és a főcím így hangzik, a rádiók nyomában. Na most ez rögtön izgalmassá vált a számomra, és beleolvasván a könyvben, a 80-as évek közepén az egyik hírszerző tábornokban felmerült a kérdés, vajon megvannak-e még Nyugat-Európában az egygombos rádióink? Mi az, hogy egy gombos rádióink? Már régen emlékszem, hogy volt a Néprádió, az két gombos volt, mert Petőfit meg Kossuthot lehetett rajta hallgatni, és véletlenül sem Szabad Európát, úgyhogy ezért is hozták létre, és ezért viszonylag olcsó volt, és a háztartásokban ez volt, de aztán volt más is, ahogy jött a Szabad Európa.
Ezek egyirányú rádiók, illetve kétirányú rádiók. Arról szólt a történet, hogy a 60-as, 70-es években kitalálta a magyar katonai hírszerzés, hogy mi van, hogyha jön a következő világháború, harmadik világháború, és a magyar kémeket elküldjük Nyugat-Európába. Na, de hogyan kommunikálunk velük, főleg akkor, hogyha van egy atomvillanás, vagy atomégés, és ugye nincs áram egyáltalán, technikai eszközöket, hogyan... Tehát megpróbáltak a jövőbe előre látni, és előre gondolkodni. És az volt a rendszer, a kommunizmusban fogták, és ilyen egygombos rádiókat, azért egygombos rádió, mert beütötte az üzenetet, és ezen a rádión keresztül, itt Magyarországon egy vevőkészüléken keresztül megnyomott egy gombot, és az általa belegépelt üzenetet itt levették, hogy mi történik ott, és ezzel teleszórták Nyugat-Európát. Na de most, amikor jött a rendszerváltozás, hát nem küldtek ki egy csomó embert, hogy ezeket szedje össze, ezeket ilyen tereptárgyak mellé, tehát nagyfa alá, barlangba, stb. Elrejtették. De azért, mert jött a rendszerváltozás, nem szedték be ezeket a rádiókat, és a mai napig ott működnek. A történet arról szól, rettentő helyes a dolog, hogy a 90-es években valakit kiküldtek, hogy legalább egyet hozzunk az, hogy működnek-e még, és óriási meglepetésre még mindig működnek ezek a rádiók. Tehát hihetetlen.
Mennyi lehet a világban ezekből az egygombos rádió?
Csak Nyugat-Európát szórtuk tele, és mondjuk több tucatnál nincsen több. De azért van, és azt mondták, hogy hát még jó lehet valamire, bármi történik.
Csak tudják, hogy melyik fa alatt van, ez a legfontosabb. Csépfalvai Tamás kérdezi, hogy milyen anyagokba engedtek betekintést, illetve voltak-e kutatható anyagok? Ugyanis kétlen mondja ő, hogy bármilyen anyagba engedtek volna betekintést. Ezért a neve a titkosszolgálat, vagyis nem publikus.
Igen, nem anyagokat vizsgáltam, tehát nem történelem könyvet írtam, ez egy interjúkönyv. A leghitelesebben én úgy gondolom, hogy azok a tábornokok és ezredesek tudják elmondani, hogy hogyan dolgoztak és dolgoznak ebben a percben, hiszen a könyv tartalmaz aktualitásokat. Nagyon, nagyon, tehát az örményi azeri ügytől a mostani Snowden ügy, maga a Snowden ügy nincs benne, de hogy az amerikai NSA vagy az Echelon hogyan hallgat minket, ugye, ami most a legnagyobb botrány. Annak a technikai háttere, illetve hogy most a 21. század hírszerző technikái hova fejlődtek, ezt azok az ezredesek vagy tábornokok mesélik el, akik most is ebben dolgoztak, vagy pár éve még ebben dolgoztak. Tehát ez egy interjúkönyv, nem kellett anyagokba beletekinteni. Én készítettem az interjút, és azt mesélték el ők, hogyan dolgoztak, és egy-egy akció bemutatásával mutatják meg, hogy hogyan dolgoztak itthon, hogyan dolgoztak külföldön, és ezt a kettőt hogyan kapcsolták össze.
Gondolom, óriási különbség van az egykori titkosszolgálat ügynökei, a kettős ügynök, a hármas ügynök, és mit tudom, hányas ügynökök voltak itt, vagy akár a James Bond féle ügynök, és hát a jelenlegi kor technikája és a munkamódszerei között. Hogyan dolgoznak most az ügynökök? Észlelt, biztos nem vett őket észre, mert hülyén néznek, hogyha ész lehetne.
A legnagyobb változás az a technikai fejlődés. Tehát olyan fényképek vannak a könyvben, hogy milyen az 50-es, 60-as évek technikája, milyen a 80-as évek technikája, és milyen a 21. század technikája, tehát már a legmodernebb módszer az már szoftver alapú, nem is kütyű alapú, tehát most már oda, mindjárt elmondom erre egy példát. Óriási tévedés az, hogy most már ilyen pici mikrofonokat ide-oda beépítenek, persze beépítenek, ez is létezik.
Lámpába, telefonba.
Igen, igen, de ez a 80-as évek. Tehát a gombos fejtű méretű kamera az a 80-as évek. Most már 30 évvel előrébb vagyunk. Tehát most már, és ahova fejlődött az NSA, ugye az amerikai nemzetbiztonsági ügynökség, ez teljesen szoftver alapú lehallgatás. Nincs olyan helyszín, ha valakit meg akarnak figyelni, nincs olyan helyszín, hogy a környéken ne lenne mikrofon. Gondolj bele, most is itt beszélünk, és azokon a mikrofonokon kívül, amelyek itt vannak az asztalon, azon kívül legalább van nálunk 2-3 telefon, ami mind tele van mikrofonnal. Most már nem kell, hogy például, ha engem le akarnak hallgatni, tele mikrofonozzák a környezetemet, mert mindig nálam van a telefon. Elég erre egy kém szoftver telepíteni, és bárhol, bármikor megszólalok, ez automatikusan úgy, még ha ki is van kapcsolva, már továbbítani tudja az üzenetet.
A kérdés pedig adott, hogy a én, meg a te, meg a mi telefonjainkban, a különböző márkák által forgalmazott telefonokban gyárilag van-e már kém szoftver, vagy ezt utólag kell beletenni, mint a lámpákba a mikrofont?
Mondom a rossz hírt, 1,5 millió BlackBerry-t és iPhone-t azért hívtak vissza 4,5 évvel ezelőtt, mert kém szoftvert volt rajta, tehát vissza kellett.
Tudatosan beletelepített.
Tudatosan beletették. Ez nem jelenti azt, hogy ebben most van vagy nincs.
De soha nem fogjuk megtudni.
Benne van a könyvben, szerintem az egyik legjobb szakember Magyarországon beleírja a könyve, vagy elmondja, hogy melyik az a program, amelyiket, hogyha letöltesz az okostelefonodra, akkor meg tudod nézni, hogy van-e rajta kém szoftver, tehát tulajdonképpen a te általad kontrollált kommunikáció mellett folytat-e másik kommunikációt, azaz elküldi a GPS adataidat, elküldi a koordinátáidat, a SIM-kártya számodat, a telefonszámodat, és hogy kivel kommunikálsz, erre van egy program, de nem lövöm le a poént, mert benne van a könyvben, és ugye minden poént nem akarok.
Már délután ezt olvasni fogom, úgyhogy eszedbe ne jusson.
Megvan a könyvben az a szoftver, amit ha letöltesz, vagy az a program, ha letöltesz, meg tudod nézni, hogy kémkednek ellened.
Egyébként egy okos telefonnal, és hát ráadásul ebben ugye ez is egy borzasztó nagy okosság, vagy éppen nem okosság, hogy készítesz egy fényképet, akkor egy ilyen kém szoftverrel egyik pillanatra a másikra már az elkészített képet el tud juttatni oda, akik meg akarják nézni, és azt is látják, hogy merre jársz, hol fényképezel.
Így van.
De abban az esetben, ha ez a kém szoftver nincs, akkor is bármelyik cég, bármelyik ezzel foglalkozó
Szolgálat.
Bármelyik pillanatban meg tudja nézni a telefontársaságon keresztül a te telefonodat, hogy ez előfizetés van, alapján. Tehát igen, ez nem egy nagy vaszizdas, mert hát másodpercenként mindenről tud mindent.
Azért ezt Magyarországon nagyon erősen szabályozzák, és hihetetlen jó rendszerben működik. Én azt gondolom, hogy nem úgy van, hogy egy szolgálat úgy dönt, hogy valakit megfigyel, erre bírói engedélyt kell kérni. Tehát az első 24 órában a főigazgató engedélyezheti mondjuk a kémelhárításnál, de a következő 72 órában egy független bíró dönt arról, hogy ezt lehet-e folytatni. És maga a kém szoftverről egy hihetetlen történet, ami benne van a könyvben, az NSA tulajdonképpen a 21. század, 2010-es évekre fejlesztette ki ezt a kém szoftvert. Az olaszok voltak, akik nagyon keresztbe húzták a számításaikat, ezt a szoftvert ugyanis kidobták a nyílt piacra, és meg lehet vásárolni. Tehát, hogy aki valaki így akarja védeni a titkait, akkor ez már megvehető, de hangsúlyoznom kell, hogy Magyarországon ennek a vásárlás és a birtoklása az büntetendő, tehát ez kém tevékenységnek számít, és kémeszköz birtoklásának számít.
Olyan, mint a Trafipax mérő az autóban, vagy Trafipax figyelő rendszer, az is ugye, illegális. Nem szabályos, igen, illegális.
De az olaszok ezzel nagyon keresztbe tettek az NSZ-nek, hogy ezt a szoftvert és pár száz euróért tulajdonképpen meg lehet vásárolni. Ez volt eddig a csúcstechnika, ennél nincsen jobb a szoftver alapú lehallgatásnál, hiszen tényleg nagyon gyorsan, nagyon minden információt mindenhonnan be lehet húzni vele. Szerintem egy kicsit vicces, hogy az olaszok ezt, hogy is mondjam, tényleg keresztbe tettek az amerikaiaknak.
Az igazság az, hogy emberek fejlesztik ezt is, emberek fejlesztik azt is, és hogyha valaki kifejleszt egy ilyet, akkor rögtön megvan az ellen kifejlesztési lehetőség is, vagy lehet, hogy pontosan az is fejleszti ki, aki ezt az egészet adott esetben kifejlesztett. Egy újabb oldalra ütöttem, ez a 109. oldal, a 74-es nagy kémügyünk, mint minden rendes elhárító szolgálatnál állunk is, a segítőkre épült a rendszer. Na hát, ez mit jelent a 74-es nagy kémügyünk?
A 74-es kémügy, ez azért érdekes, mert a tábornok, aki a katonai kémelhárítás egyik prominens személyisége, tulajdonképpen összehasonlítottam kémügyeket a rendszerváltozás előtről és utáról, és azt kell, hogy mondjam, hogy semmi külön. Tehát, hogy mondjam, lényegében arról van szó, hogy ide küldenek ügynököket, embereket, más országok, és meg akarják tudni a titkainkat. Ő pontosan azt írja le, hogy 74-ben nagy nyugat-európai országok hogyan próbálták megtudni Magyarországról, hogyha vészhelyzet, illetve a két blokk egymásnak feszül, akkor az oroszok, illetve a szovjetek melyik irányba kezdik el az atomtölteteket, az atomrakétákat Magyarországon szállítani. Erre egy nagyon speciális eszközt kellett kifejleszteni Magyarországnak, ugyanis amikor a Szovjetunióból érkeznek az atomtöltetek, azok ugye vasúton érkeznek. Uh-huh. A vasúton viszont ugye különbség van a sínek, a szovjet és a magyar rendszer között, van, méghozzá ugye szélesebb. Na most viszont a szovjetek erre nagyon felkészültek, hogy viszont ők pontosan meg akarták mondani, hogy honnan akarják indítani az atomtölteteket Magyarországról. Ezért kötelezték a MÁV-ot, ugye akkor is MÁV volt, hogy az adott cél területekre szélesebb talpfákat, betontalpfákat kellett letenni. A nyugat-európai hírszerző szervezeteknek pedig az lett a célja,
hol van szélesebb
talpfa, mert akkor a szovjetek oda akarják vinni az atomtölteteket. Hihetetlen játék kezdődött el ebben, nem lövöm le a point, hogy kiket szerveztek be, és kik kezdték el nyomozni, és itt mire lettek figyelmesek, hogyan vitték ki az információt nyugatra, akkor ugye még nem volt, tehát nem elektronikai úton ment, hanem vagy telefonon, vagy ilyen pici úgynevezett ilyen elrejtett eszközökbe vitték az információt papíron, titkosírással, stb. És akkor az van leírva, hogy kiket próbáltak beszervezni, és kik jöttek ezt megfigyelni, mennyi adatot sikerült kivinni, és ők ezt hogyan hárították el, és hogyan tudták megakadályozni, hogy utána, és lebuktatni, és utána el is ítélték az embereket, akik ezt csinálták.
Most az utóbbi időben lehetett olvasni, hogy Obamától kezdve a német kancellár, hiszen mindenki figyel a telefonokon és egyebeken keresztül, úgyhogy lassan már ott tart a világ, hogy az a legpraktikusabb, hogyha önmagamat figyelem le, mert egyrészt olcsóbb, és hát a dolog gyorsabban működik, mert hát tényleg mindenki mindenkit figyel. Ez egy bizonyos fajta hát feszültséget okoz az emberekben, az emberiségben, és hát mikor ilyeneket olvasunk és hallunk, hogy a telefonon keresztül hallgattak le nagy embereket, tehát kormányfőket, és itt Magyarországon is egészen biztos, csak lehet, hogy erről még nem derült annyira fény, mert hát ugye a német kancelláról van szó, az amerikai elnökről, stb. Ez fontos? Ez fontos, vagy csak egy, hogy is mondjam, egy beidegződés, egy játék a technikával? Szóval én egyszerű buta agyammal nem tudom felfogni, hogy ez kell-e.
Ez nagyhatalmi játék. A nagyhatalmak információ. A hatalmas mennyiségű pénz és vagyon, amivel rendelkeznek, és az a fajta paranoia, amivel is most kifejezetten az amerikaiakra célzok, az náluk a nemzetbiztonsági rendszerben, illetve a saját maguk védelmében kialakítottak egy olyan hírszerző rendszert, hogy ők totális hírszerzést végeznek a világon. Ez jelent, a világon három ilyen, vagy négy ilyen ország van, amelyik totális hírszerzést végez, az amerikaiak, az oroszok, az izraeliek, és talán a kínaiak, akik mindenhol ott vannak. Nem kell, de ők akkor is csinálják. A legnagyobb hírszerző szervezete a világon egyértelműen, vagy köztudottan az amerikaiaknak van. 17 titkos szolgálata van, amiről tudunk, vagy lehet, amiről...
Hát ahhoz képest, ami négy és felünk nem is olyan rossz arány a méreteket figyelembe véve, nem?
De a létszám az, tehát ott több százezren dolgoznak, nálunk meg csak 11 pár ezren, Magyarországon is titkos az adat. Hihetetlen, külön titkos szolgálata van az atomtenger alatt járóknak, külön titkos szolgálata van a NASA-nak, a kémműholdaknak.
És ezek beszélgetnek egymás, vagy egymásra tényleg függetlenül valahova jelent mindenki, és ha találkoznak, meg se ismerik.
Mondjuk azt, hogy az NSA, tehát a National Security Agency-be futnak, ott vannak a legnagyobb számítógépek, ilyen szobaméretű számítógépekből mondjuk több tucat van, és több szoba, több tucat szoba van tele ekkora számítógépekkel, és oda húzzák be az összes információt. És az, hogy lehallgatták Angela Merkelt, az kevésbé érdekes, mert tulajdonképpen úgy dolgoznak, hogy ilyen kémműholdak tucatjai repkednek Európa fölött, nagyjából akkora, mint ez az asztal, és minden egyes információt, ami ebből a telefonból kijön, és átmegy egy átjátszó állomáson keresztül egy másik, miután kint van az éterbe, egyszerűen behúzzák, dekódolják, és már nyomják is bele ezekbe a számítógépekbe, és értékelik azt, hogy politikai vagy gazdasági vezető mondta, hogy ez abból a szempontból az ő nemzetbiztonsági védelmükből, vagy gazdasági védelmi szempontból érdekes nekik ez az információ, és ez alapján döntik el, hogy innentől kezdve figyelik ezt a vonalat, ezt a SIM-kártyát, ezt az IMEI számú telefont, és ezt a hangot. Mert az a rendszer, hogy régen, mit tudom én, tudod, mondták azt, hogyha valaki kimondja azt, hogy Allahu Akbar, vagy Bin Laden, akkor azt figyelik. Hát az a 80-as évek technikája, most már nem így működik, most már minden információt, ami az éterben van, behúznak. Egyébként pont a Snowden dobta ki, hogy Norvégiában az egyik adat szerint 33 millió beszélgetést hallgattak le. Nem, 33 millió beszélgetés lehallgatására derült fény, ennél sokkal, de ez csak egy ország. Tehát nem arról van szó, és Magyarországon volt egy
ilyen... Van műholdja Magyarország?
Dehogy is, semmi ilyesmi. Tehát sem atomtenger alatt járunk,
hát
semmi.
Hát atomtenger, azt tudom, hogy az nagyjából ennek számtalan okom, hogy csak egyet mondjak, hogy nincsen tengerünk. Úgyhogy, de hát elméletileg azért lehet nekünk is műholdunk, vagy bérelhetünk műholdat, amelyet arra használ a magyar titkosszolgálat, hogy lehallgassa te, én a harmadik, negyedik, ötödik telefonján.
Olyan hihetetlen költség egy műhold, hogy ez megfizethetetlen. Természetesen azért a magyarokat sem kell féldeni. Magyarországon is van egy pár olyan helyszín, vidéken, eldugva hegyekben, völgyekben, erdőkben, ahol a magyar antennák is az eget kémlelik, hatalmas nagy antennákkal, és nem két antennáról beszélek, hanem mondjuk százas nagyságrendben, akár itt Budapest környékén is, és bizony mi is fülelünk, amit lehet, hát mindenki a lehetőségéhez és a pénztárcájához mérten húzza be az információt. Szóval nem kell, de az amerikaiak ezt úgy ideologizálják, meg engedj meg egy példát, hogy ők miért hallgatnak mindenkit Európában. Minden egyes hírszerző szervezetnek az egyik legfontosabb alap működésének az ideológiája a gazdaságvédelem. Az azt jelenti, hogy a saját gazdaságát, a saját országának gazdaságát védeni kell. Mondjuk Irak ír egy informatikai tendert, hogy szeretnének venni 3000 darab számítógépet. Most akkor, ha erre pályázik egy magyar cég és egy amerikai cég, és ugye Magyarországon a cégvezetők beszélgetnek arról, hogy mennyi dollárért adunk egy számítógépet, akkor azt ő azért akarja lehallgatni, mert akkor ő egy centtel kevesebbet mond azért, hogy ő nyerje meg. Ez valóban nem szép, ez az ipari kémkedés, de ő azzal ideologizálja meg, hogy az amerikai gazdaságot védi azzal, hogyha az a cég nyeri meg a tendert, akkor ott fog adózni, a bóvó, az ő állam
világos
kasszája növekszik. Na de nem kell félteni, hát a magyarországi hírszerző szervezetnek is feladata a magyar gazdaságvédelme, tehát nekünk is igazából sose fogja senki megerősíteni azt, hogy mi kémkedünk az ellen, hogy az amerikaiak milyen tendert adnak, de hát a magyar hírszerzésnek is feladata a magyar gazdaságvédelme, tehát nekik is meg kéne tudni tulajdonképpen azt, hogy ők mennyiért ajánlják a számítógépeket, hogy mi is alá tudjunk ígérni. Na hát ezért van az, hogy mindenki mindig folyamatosan hallgatózik, hiszen most csak egy példát mondtam, de ilyenből naponta 1000 van, ami miatt valamiért hallgatózni kell.
Ez rettetesen érdekes. Tamás írja további, hogy egyébként anno a Petőfi Rádió vízállás jelentéseiben is üzentek a kintieknek, a bemondóknak fogalma sem volt arra, vagy arról, hogy például X helyen hajóvonták találkozása tilos, akinek küldték, tudta, hogy mi a pálya.
Ez így van, ezt ki lehetett használni, ezek az úgynevezett bújtatott vagy szublimált üzenetek. Mm-hmm. Nagyon sokszor úgy volt, hogy beolvasták például a fülnek nem hallható hangon, majd utána azt, ha visszahallgatták, vagy lejátszották magnón egy speciális hangszóróval.
Tehát használták a nemzeti adókat tulajdonképpen?
Ezt soha senki nem fogja megerősíteni, maradjunk ennyiben.
Oké, rendben van, de hát, hogy a vízállás jelentést használták, akkor használták.
Hát mennyire jó, hogy már ki van építve egy antennarendszer, miért kéne egy másik antennarendszert, és ha folyamatos ha megy rajta a kommunikáció, akkor miért ne lehetne erre használni?
El tudom, hogy lelki szemeimmel képzelni, hogy a poptarisznyában bizonyos szófordulatai, mert üzenetekre használták.
Nem, biztos, hogy... Laci, biztos, hogy nincs erről
szó. Rendben van, csak hogy eszembe jutott. Belovi, vagy Belovéről van-e szó a könyvben?
Belovai.
Belovai, bocsánat. Ja,
Belovai
Márkról. Igen, ezt volt. Belovai, igen.
Nem, tehát az az igazság, hogy a belovai történet az egy nagyon megosztó dolog. A katonai hírszerzésnél a belovai eset, és nem akarok belemenni, nagyon nem szerették a történetet, függetlenül attól, hogy a régi rendszer ellen, Magyarország ellen kémkedett, őt árulónak tartják. Tehát azt tudom, hogy azok a hírszerzők, akik itt a könyvben beszéltek, nem szerettek volna beszélni, erről megjelent egy külön könyv, nem is szeretnék annak reklámot csinálni, egyértelműen azt mondták, hogy ő áruló. Tehát most teljesen mindegy, hogy melyik rendszer ellen viszel ki információt innen, ha te kiviszel innen információt, akkor te áruló vagy. És ennyi
hát a kettős ügynök.
Hát,
mert hozok is, viszek is, szóval ez egy kereskedelem, nem?
Lehet.
És két helyről veszem fel a pénzt, szóval.
Mondjuk így van.
Ne szépítsük a dolgot, mert hát ez is mint minden az életben abszolút.
De a belovai az a 80-as évek, tehát 80-as a könyv 90%-a 90 után játszódik, tehát onnantól ez egy balkáni háború, a 2000-es évek, a jelen technikája, persze van egy-két idősebb tábornok, akinek van egy-két története a 80-as évek előttről, de tulajdonképpen ezzel vezetjük fel, hogy hogyan dolgoznak a napjainkban is.
Hogy érzed, hogy akikkel beszéltél, szívesen beszéltek, sok mindent elmondtak, kiadták magukat, vagy pedig, hogy is mondjam, Kája van a szobában című megoldással, úgy utaltak, nem utaltak, mondtak, mondtam is, meg nem is mondtam. Szóval hogy érzed, hogy egy emberre beszélgettél, tőle megtudtad-e azt valójában, amit akartál, ami aztán a könyvedbe került?
Azt kell, hogy mondjam, hogy ha mindent leírtam volna, amit elmondtak volna, akkor háromszor ilyen vastag a könyv. Sokkal többet mondtak, és nagyon jó érzés volt, hogy megnyíltak. Amikor elkezdtem, sokkal tovább tartott őket meggyőzni, hogy mondjanak el egy történetet, mint hogy utána megíródott a könyv. Uh-huh. De valahol azt mondták, hogy tényleg nem volt még Magyarországon olyan egyáltalán publikációjuk, de ez jelent rádiót, újságot, uh-huh. televíziót. Nem tudnak Magyarországon tábornokok vagy titkosszolgák nyilatkozni az ügyök, a valós eseményekről, a valódi munkájukról, mert a titkosszolgálat Magyarországon mindig két témába kerül elő, vagy az, hogy valaki spion volt, besugó volt, stb., de mondom, ez a munkájuknak, vagy az egész titkosszolgálati témának mondjuk egy ezreléke, vagy azért kerül témára, mert jön egy kormányváltás, és megint kirúgdossák a felső vezetőket, és kirúgnak 4-5-6-8 embert, és mindig csak ekkor, ilyen esetben kerülnek a médiába. És most végre először és azt mondom, sikerült meggyőznem, nem volt egyszerű, de sikerült meggyőznem a jelenlegi főigazgatókat is, hiszen tudnak róla, hogy elkészült ez a könyv. És sikerült meggyőznem az itt szereplőket is, hogy mutassuk már meg a valódi munkátokat, azt a fajta konspirációs előkészítő munkát, azt a fajta trükköket, fifikákat, beöltözést, személyiségcserét, trükköket, amit itthon és külföldön használnak azért, hogy elvégezhessék a munkájukat. És azt hiszem, hogy ez sikerült, és amikor elindult a könyvkészítés, ezért mondom, hogy sokkal többet elmondtak, és utána mondták, fú, ez off the record, akkor ezt ne tedd be, ezt mégse, ezt húzzuk ki, de nem érzem úgy, hogy kevés lett a könyv, hanem válaszolva a kérdésedre most nagyon röviden, tehát nyíltan elmondták, és nagyon-nagyon jó használhatók azok az interjúk. Persze voltak olyan adatok, amit ki kellett hagyni, tehát nem azt mondtuk, hogy azt kellett mondanom, amikor mit tudom én, hatalmas mennyiségű hírszerző anyagot loptunk egy szomszédos országból, nem lehetett elmondani, hogy melyik országról van szó, a könyvben az van írva, hogy Pirézia. Sajnos, mert most már EU-ban vagyunk, NATO-ban vagyunk, stb. Nem lehetett megnevezni, hiszen diplomáciai kapcsolat van a két ország között.
Én nem tudom, időnként az az érzésem, hogy itt mindenki lopkod, mindenki lehallgat, mindenki a másikat próbálja félrevezetni, és az arányok ugyanazok, tőlünk ugyanannyit lopnak, mint amennyit lopunk másoktól. Tehát gyakorlatilag, hogy is mondjam, a helyzet picikent sem változik, és mindig az jut az eszembe, hogy gyerekek, nem kéne leülni meg dumálni. Kérdezzetek, mi is kérdezünk. Három, utána jót kajálunk, és mindenki hazamegy, és nem kerül annyiban, mint amennyibe kerül.
Egyébként nagyon vicces, hogy pont a titkosszolgálatok tartják nyitva nagyon sok esetben a kiskaput, és ők még kommunikálnak. Erre a példa egyébként az első történet a könyvben a balkáni háborúban, amikor Amerika bombázta Szerbiát.
Vagyis különböző országok titkosszolgálatai tartják nyitva az ajtót, és egymással kommunikálnak?
Így van. Még akkor is, hogyha az országok politikai vezetői...
Ezt is titkosan csinálják.
Ezt csinálják leginkább.
Ez a legtitkosabb.
Igen. Tehát, hogy ők folyamatosan, sőt, találkoznak. Tehát hihetetlen, hogy miközben Szerbia és Amerika háborúzott, és az amerikaiak bombázták a szerbeket, a CIA és az MI6, tehát a nyugati hírszerző szervezetek a Magyarországon keresztül, a magyar katonai hírszerzésen keresztül üzent a szerb hírszerzésnek, is folyamatosan kommunikáltak úgy, hogy sok esetben Milosevic nem is tudott róla, hiszen a szerb hírszerzés is tudta, hogy azért tömeggyilkosságokat elkövetni, és neki menni, és népirtásokat elkövetni a macedónok ellen, a horvátok ellen, a bosnyákok ellen, az nem egy követendő példa, és hihetetlen komoly tárgyalások mentek, és nem lövöm le a poént, hogy hogyan szállt bele ebbe Magyarország, de a lényeg az, hogy utána föltették a kezüket az amerikaiak, a CIA és az MI6, és azt mondták, hogy a magyarok nélkül ez nem sikerült volna. Ezért volt az, ezután történhetett meg, hogy mi olyan gyorsan csatlakozhattunk a NATO-hoz, mert azt mondták, hogy hát ilyen fantasztikus munkát végeztek a magyarok, ez ők nem tudták volna megtenni. És rendszeresen találkoztak a magyar hírszerzés vezetői, miközben mentek a bombázások, és a határ mellett a szerb hírszerzése, sőt, még olyan is előfordult, hogy felvetették, hogy esetleg puccsot hajt végre a szerb hírszerzés, vagy a szerb titkosszolgálat Milosevic ellen, mert akkor így viszont le tudják zárni a háborút, nem lesz több halott, nem lesz több stb. De tényleg nem lövöm le a poént, tehát ez is egy nagyon-nagyon érdekes történet a könyvben, hogy a hírszerzés tábornoka hogyan meséli ezeket a kis játékokat, ahogy a szerbekkel, a CIA-val, vagy az MI6-szel tartották a kapcsolatot.
Ugye kémes ügyek, a könyv címe, erre mondtam rögtön a szójátékot, kényes ügyek. Hogy érzed, nem lesznek olyanok, akik, hát hogy is mondjam, fenékbe akarnak rúgni a könyv miatt? Mert hát gyakorlatilag, hát ez nagyon kényes, és hát borotva élen táncol az elmondásod alapján, hogy hogyan is működött, és működik ez a dolog, és hát hiába írtál egy másik országot, nagy valószínűséggel az előbb-utóbb ki fogják barkóbázni, melyik az az ország, ahonnan elloptunk rengeteg mindent annak idején, és hát ez ettől a pillanattól kezdve már, hogy is mondjam, az a testrészet, amit egyébként ülésre használsz ebben a pillanatban is, az veszélyben lehet, vagy lesz.
Igen, felhívták, mind a 11-en felhívták a figyelmemet, hogy tulajdonképpen az ide akkreditált nagykövetségeknek az lesz az első dolga, hogy megveszik, és a saját nyelvükre lefordítják, és elkezdik elemezni azonnal, hogy vajon róluk van-e szó. Ez hihetetlen jó, hiszen egyből 52 nyelvre lefordítják a könyvemet, hát kár, hogy én abból nem kapok semmit.
Hát ebben van jó is, meg, de hát rossz
de
is.
Én abból nem kapok semmit. A lényeg az, hogy négy szakértője igazi, és azt mondhatom, hogy nagyon jó szakemberek voltak a szakértői a könyvnek. És nagyon-nagyon részletesen kielemeztük, majdnem azt mondom, hogy szavanként négy szakértő egymástól függetlenül azért, hogy ne lehessen rájönni. Tehát azt elmondhatom, hogy szomszédos ország, és hogy Piréziának hívjuk. De hogy konkrétan melyikre célzok, azt nem mondom el, és nem is fog kiderülni a történetből. Azok a tisztek, akik benne voltak az akcióban, ők fogják tudni, de hát ugye nem fognak sajtótájékoztatót tartani arról, hogy ezek mi voltunk, és hogy merre mentünk. azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon figyeltünk arra, hogy ezek a kényes részletek, és természetesen a kémes ügyekből a kényes, tényleg innen van a cím is, hogy azok ne derüljenek ki a történetből. Ettől függetlenül a történetek nagyon élvezhetők. Hiszen, hogy hogyan szerveztük meg, ahhoz nem kell, hogy elmondjam, hogy ez Bécsben volt, Berlinben volt, Párizsban, Prágában, vagy
bárhol a világban.
Teljesen mindegy, hogy melyik városban történt az eset, de hogy hogyan találkoztak, hogyan szervezték meg, hogyan beszéltek le telefonon, az viszont benne van.
Én a legvégén zárszóként csak annyit szeretnék hozzátenni a dolgokhoz, hogy időnként sokkal jobb, hogy az ember nem tud dolgokról, mint sem, hogyha tud dolgokról, mert akkor rögtön a saját fantáziája is elkezd játszani, és megpróbálja hozzátenni a nem tudottakhoz, amit megtudott, és ettől perctől kezdve, hát kiderül, hogy ez az egész világ milyen magas szinten áttekinthetetlen gyakorlatilag, és főképpen a titkosszolgálatoknak a munkáját illeti. Ajánlom mindenki figyelmében mától a könyvesboltokban, egész biztos, hogy szórakoztató lesz, és egész biztos, hogy olyan információkat gyarapodik mindenki, aki megveszi, amire talán még álmában sem gondolt, de hát most majd kénytelen lesz gondolni, úgyhogy Novák András, kémes ügyek. Andris, köszönöm szépen, hogy itt
nagyon
voltál.
Nagyon szépen köszönöm.
De még nem ennyire, mert zenélünk egyet, és egy egész más témában lenne még kérdésem, de itt a kémes ügyeket most ezzel a könyvvel lezártuk, és délután már ezt fogom olvasni. Gondolom
köszönöm
mások
szépen.
Is. Köszönöm szépen. Novák András a vendégem, a Hír 3D főszerkesztője, könyvéről egy igencsak érdekes, izgalmas könyvről, a kémes ügyekről beszéltünk, de hát Andis nem az az ember, aki csak egy dologgal foglalkozik, kb. 30-al, na most abból egyet megint kiemelve. Az orvosi misszióról lesz szó, amely az AHU orvosi missziója, és Ugandában teljesítenek a mai napon is még szolgálatot az orvosok, és András ott járt közöttük, filmet forgatott, azt hiszem az ATV-ben mutatott be a filmet, vagy
tegnap vetítették. Igen, a világhíradóban volt egy hosszabb összeállítás, és a híradóban pedig egy rövidebb, és a Hír 3D oldalán már lehet látni a misszióról, illetve a kint készült interjúkat, illetve hogy milyen állapotok vannak
Ugandában. Milyen állapotok vannak Ugandában?
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a kongói határ mellett van az Afrikai Magyar Egyesület orvoscsoportja, és nagyon... Az eset, hogy megdöbbensz. Tehát amikor beszélsz a dokikkal, és azt mondják, hogy az elmúlt 3 évben volt ebola, kolera, malária és hepatitis járvány úgy, hogy ezeknek a 90%-a ott halálos, de ott még az is halálos, ha valaki elvágja a lábát, mert nincs pénze elmenni a városba, arra meg aztán pláne nincs pénze, hogy ott egy sima tetanuszoltást beadjon. Tehát ami nálunk teljesen természetes Európában, az ott nem létezik. Hihetetlen szegénységben, mély szegénységben élnek az emberek. Ugandában 35 millió ember él, ebből 5-6 millió lakik városban. Ott azért van orvosi ellátás, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy Uganda fejlődik, tehát azok, akik, hogy is mondjam, közel vannak a tűzhöz, a minisztériumhoz, a politikai, gazdasági vezetők, azt kell, hogy mondjam, hogy jól élnek. Tehát vannak jacuzzi, szállodák, terepjárók, aszfaltos utak, bocsánat.
Mobil
tehát minden van. Mobiltelefon.
Amit le lehet hallgatni.
Na de vidéken viszont $100 igen, le lehet hallgatni. Hát Ugandában szól.
Hát az kicsi a csalsz,
igen. Szóval, és akkor ehhez képest meg vidéken tényleg $100 él egy család egy hónapban. Az azt jelenti, hogy $1-nál kevesebből egy nap, és a gyerekek nem 3-4-szer esznek egy nap, hanem egyszer, és csak főtrist. Mezitláb mennek, szaladgálnak, és hihetetlen nagy a fertőzés veszély. A gyerekek 70-80%-a férges, és innen indul, tehát már eleve egy olyan handicappel indulnak az életbe, és még kitörési lehetőségük sincs, hiszen 30 millió ember hova menjen, és Ugandában még ebből a szempontból szerencsésebbek, mert nincs polgárháborús, nem állnak háborúban senkivel. Tehát azért valamennyire elindult az élet, és valamennyire dolgoznak, de hihetetlen nagy segítség, hogy érkezik egy ilyen orvosmisszió. Gondolj bele, ellátnak 2-3-4 ezer beteget az egy hónap alatt. Vannak olyanok, akik életükben nem is voltak még orvosnál, mert esélyük sincs, mert a legközelebbi település 20 kilométer, ahol pedig igazi kórház van, az meg 180 kilométer, arra sincs pénzük, hogy odáig elmenjenek. Szóval ez én azt gondolom, hogy egy fantasztikus misszió.
Igen, csak ez a szomorú valóság, azt hiszem, hogy 3-4 ezer embert ellátnak, meggyógyítják abból a bajból, amiben benne vannak, amitől szenvednek, de utána az orvosi misszió hazaérkezik Magyarországra, és ő újra beteg lesz. Szóval akkor mit tud csinálni? Tehát az orvos hiába mondja, hogy ezt a gyógyszert kéne, vagy ezt a krémet kellene, vagy el kéne menni megmutatni a fogadat, mert azért, mert Lukas, és mit tudom én, milyen ettől van az a betegséged, ami van, de akkor mi a bánatot tud csinálni? Tehát lehet, hogy okosabb lesz, lehet, hogy egy átmenetileg meggyógyul, és utána minden kezdődik előről.
Nagyon sokszor azt látom, hogy óriási segítség, hogy gyógyszert is tudnak vinni, és az térítésmentesen, tehát több karton, vagy hatalmas nagy ilyen konténerekbe viszik ki a gyógyszereket, és ott is tudják adni. Pontosan beosztják, tehát mindenki annyit kap, rá is írják darabokra, hogy hány nap alatt, egy hét, két hét alatt kell beszedni. Valóban csepp a tengerben ez a segítség. Igen. Na de gondolj el, annak a 3-4 ezer embernek ez a segítség. Tehát innen azt látod, hogy nagyon sok embernek tudnak segíteni, és még többnek nem, na de ha egyesével nézed, és ennek a 80-90%-a gyerek, pici, 1 éves, 2 éves, 3 éves gyerek. És ha az ő szemszögükből nézed, vagy a szülők szemszögéből nézed, akkor az van, hogy idejöttek a magyar orvosok, és segítettek a gyerekemen. És innentől kezdve, ha csak 2 gyereken segítenek, már akkor is megértek kiutazni, de ha meg több ezer emberről beszélünk, hogy a Balogh Sanyival, ugye az Egyesület elnökével készült az interjú, azt mondta, hogy az elmúlt 8 misszióban 25 ezer embernek segítettek.
Az nagyon sok azért.
Tehát
bár ez is csepp a tengerben,
ez
de
is
nagyon
a tengerben, de nekik ez a segítség, és innentől kezdve én azt gondolom, hogy nem megkérdőjelezhetetlen. Én örülök neki, hogy minden évben mennek, és örülök, hogy be tudom ezt mutatni, és amikor tegnap adásba került mind a híradóban, mind a világhíradóban, az ATV-ben, mindenki úgy nézte, hogy igen, erre szükség van, és nem lehetne, hogy 2 ilyet küldjünk egy évbe, vagy 3 ilyet küldjünk. És az orvosok részéről is egy fantasztikus munka, önkéntesként vállalják.
Hogy tehát, hihetetlen
teher. Kiveszik a szabadságukat, nem kapnak érte fizetést, és szívvel lélekkel csinálják szabadnap nélkül.
És lemennek a mínuszba az ittenihez képest az életszínvonalat és a megszokott életvitelt illetően, tehát azért ne felejtsük el, hogy ahova mennek, nem luxus körülmények között élnek, és napi 24 órát dolgoznak.
Hihetetlen munkát végeznek. Jakelana most már az ötödik misszióját végzi, és azt a fajta elhivatottságot és szeretetet, amivel ott van az afrikai gyerekek között, és azt mondta, hogy ők is veszélyben vannak. Tehát tényleg elrepül felette egy denevér, köp egyet, és ott az ebola halálos. 2 éve volt ebola járvány, több mint 1 millió ember halt meg. Hihetetlenek az higiénés körülmények. Másfél millió ember HIV fertőzött most Ugandában. Nincs felvilágosítás, nem tudják, hogyan kell használni az offset, nem is értik nagyon a rendszerét. Ott, ha valaki megbetegszik, akkor meghal, kész. Tehát nagyon rosszak a körülmények. Ehhez képest viszont én azt kell, hogy mondjam, hogy viszont úgy jöttem haza, hogy pozitív érzés. Pozitív az, hogy mi magyarok segítünk, magyar orvosok vannak ott az Afrikai Magyar Egyesület, és valószínűleg lesz folytatása, tehát lesz 2014-ben, 15-ben is, hiszen most már 8. éve folyamatosan megy.
Igen, nekem mindig az jut az eszembe, hogy itt ezen a világon és Magyarországon is vannak milliárdosok, van, aki forintban, van, aki dollárban, van, aki euróban, tök mindegy. És hát, hogy ebből a pénzből mindig csak egy picikét adna egy ilyen országnak, egy ilyen helyzetnek, adott esetben egy kórház építésére, egy megfelelő körülménynek a kialakítására, akkor az egész biztos, hogy hihetetlen sokat jelentene és jelenthetne az ott kint élőknek, de hát erre úgy igazából nem lehet látni, vagy nem lehet érezni példát, vagy hajlamot, hogy legyen ebből valami.
Nagyon nehéz, mert ahova a pénzek kerülnek, a gazdasági vezetés, tehát azért Afrikában látni kell, hogy a korrupció nem kicsi.
Hát
tehát ez a feneketlen bendő. Tehát hiába viszel ki pénzt, hogy támogatnál egy kórházépítést, amire az vidéken megépülne a kórház, addig még lesz 3 medencéje valamelyik államtitkárnak. Ugye ez teljesen bevett gyakorlat.
A korrupciót kell először meggyógyítani.
És azért Afrikában ennek azért elég nagy hagyományai vannak, és szerintem a következő 10-20-30 évben lesznek is. Tehát én még mindig azt látom, hogy ilyen helyzetben nem érdemes a kormány támogatni, nem érdemes úgy donációt végezni, hogy egy nagyot odaviszel. Ezek a lokális, tehát
az többet érnek adott esetben.
Ebben az esetben ilyenkor ez sokkal.
Kicsi
sokkal,
többet ér, mint egy nagy.
Sok kicsi sokkal többet ér, mint egy nagy. Figyelj, 26 éve van ugyanaz az elnökök, Museveninek hívják. Egy picit már morgolódnak az emberek, sőt azt mondták, hogy már azon gondolkodnak, hogy folytatják az arab tavaszt, csak elnevezik majd fekete afrikai tavasznak. Tehát, hogy nem nagyon tetszik nekik. Nagyon nagy gazdagságban él, csak összehasonlításképpen Museveninek van saját repülőgépe, saját helikoptere. Magyarországon a miniszterelnöknek nincs saját repülőgépe, saját helikoptere. Tehát azért egy nagyon szegény afrikai országban ilyen luxus, tudod, ez a tipikus eset, ilyen afrikai királyként, kiskirályként hatalmas titkos szolgálattal, hatalmas hadsereggel. Mondjuk a hadsereget megértem, mert ugye azért Kongóval, Kenyával, tehát ott voltak azért konfliktusok, de ebből a szempontból már szeretnék lecserélni az elnököt. 5 évente vannak választások, valahogy mindig úgy alakul, hogy mindig ő nyer. Mindig mondták, hogy picit választás gyanús, hogy 70-80%-ban mindenki rászavaz, pedig már mindenki le akarja cserélni. Most következő választások Ugandában 2016-ban lesznek. Azt mondják, hogy megpróbálják leszavazni az elnököt, tehát megpróbálnak az ellenzékből, a demokratikus ellenzékből valakit találni.
És a show folytatódik, akkor is tegyük hozzá. Mert hogy Afrika. Azért is köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Szia.